köszönöm szépen a helyzetet. Ezen a hétvégén, és a hétvége címe ez, hogy önmagam átadása Istennek. Ez nem teszi ki, előre mondom, hogy nem teszi ki a hét előadást, úgyhogy a végén a szentségről is fogok beszélni, még körülbelül négy előadás lesz az önátadásról, és három előadás a szentségről. Jó? Nem könnyű témák. Előre mondom, hogy nem könnyű témák, de hiszem, hogy ha be tudjuk fogadni az igét, ez nagy áldás lesz mindannyiunk számára. Jó, akkor vágjunk is bele a bevezetésbe. Ugye először kontextusba szeretném helyezni az egész témát. Minden azon múlik a keresztény életben, hogy milyen jó alapokat teszünk le. És az alapok, azok az igaz meggyőződések kialakítása. Erre épül a valóságos bizalom kialakítása, az Istenben való valóságos bizalom kialakítása, és erre épül a gyermeki státusznak az elfogadása, tulajdonképpen ez az önátadás, amikor vállaljuk az Istentől való függőséget. És tulajdonképpen ez az igazi alázat is, amikor ezt tudjuk vállalni, hogy bizonyi Istentől függünk. És erre épül rá a szívből fakadó engedelmesség, ami tulajdonképpen a hétköznapi önátadás. Önátadás a cselekedetek szintjén, és erre épül rá a szívből fakadó öröm, hálaadás, Istennek a dicsőítése. És egy picit még arrébb jöhetek arra, vagy nem tudom, inkább erre?
Igen.
Jó, akkor viszont azt szeretném kérni, hogy egy széket rakjuk át ide, hogy láthassam ezt a...
Aha.
Ezt rendesen, jó? Sőt... Jó, igen, az is jó, hogy
nem jobb ez a faszék, és nekem meg maradjon a puha szék.
Ja, jó.
A kérdés jó a faszék.
Ja, jó.
Vagy ennek én. Nem baj.
Nem is hangérőt tudsz lenni.
Jó, talán jó lesz, így látom jobban is. Oké.
Még a második adék is.
Meg az, hogy mennyire van közel a
mikrofonhoz. Az így tökéletes.
Ez így jó lesz?
Nem való.
1, 2, 3, próbáljuk.
Nagyon közel kell menni,
mint a felhőszerűen. Jó, akkor azt is lehet. Szóval ez így együtt tulajdonképpen a hit. Tehát amikor igaz meggyőződéseket alakítunk ki, illetve alakít ki bennünk Isten, erre épül rá az Istenben való bizalom, erre épül rá a függőségnek, a tőle való függőségnek a vállalása, az engedelmesség és a hálaadás. Ez így együtt az élő hit. Ezt megmutattam így lépcsőzetesen is, hiszen ez is mutatja azt, hogy egymásra épülnek a dolgok. Nem lehet 2-3 lépcsőfokot ugrálni, minden mindig sorban van. Ugye a meggyőződés és a bizalom, az tulajdonképpen az Isten képünkről szól. Az, hogy alá tudjuk-e rendelni magunkat Istennek, vállaljuk-e tőle való függőséget és az engedelmességet, az az én képünkről szól, és a háladás az maga az ünnep. Jó. Egy rövid tartalomjegyzék. Hogy erről lesz szó, tehát megnézzük még most délelőtt, hogy mit jelent az önátadás, és este fogjuk megnézni az önátadás akadályait. Holnap fogjuk megnézni, hogy hogyan győzi le, vagy hogyan Isten az akadályokat, és holnap este az lesz szerintem az egyik legszebb téma, az önátadás öröme. Lehet, hogy furcsa ez a szó, ez a kombináció, hogy az önátadás és az öröm hogy jön egybe, de remélem, hogy meg tudlak titeket győzni arról, hogy én is ez egy örömteli dolog, és érdemes, nagyon is érdemes átadni magunkat Istennek. Ez egy nagyon jó dolog. Jó, az elején, egy, mivel ezek az alapok, egy pici ismétlést engedjetek meg nekem. Egyrészt a két évvel ezelőtti anyagból, másrészt a júniusi anyagból, hiszen a két évvel ezelőtt raktuk le az alapokat, hogy mit gondoljunk Istenről és önmagunkról, és aztán utána, ugye most június 10-én szombaton volt egy csendes nap, amikor a gyermeki bizalomról volt szó. Úgyhogy nézzük, mi Isten legfontosabb célja veled az ige szerint? Emlékeztek rá? Hadd kérdezzem meg, hogy mi Isten legfontosabb célja veled az ige szerint? Mit gondolsz? Tessék?
Az élő való közösség.
Vele való közösség, nagyon jó. Más? Igen?
Személyes
kapcsolat, nagyon jó. Fiúság megérése, szuper. Jó, oké. Okay. Én úgy fogalmaztam meg, hogy a vele való kölcsönös szeretetten alapuló, egyre jobban elmélyülő közösség, és van ennek egy mellékhatása, az a mellékhatása, hogy átalakulunk az ő fia képére, megszentelődünk, átváltozunk, és ez az Istennel való egység. Ez egy fantasztikus dolog, a legszebb dolog az egész világon, hogy egységben lehetünk Istennel. És tulajdonképpen ez Isten legfontosabb célja veled, az ige szerint. És mindent azért tesz, hogy ez megvalósuljon. Mi lehet, hogy sokkal kevesebben is megelégednénk. Azt mondanám, ó, Uram, elég, ha csak megáldasz egy Mercedes kocsival, vagy mit tudom én, bármi más. De Isten sokkal-sokkal jobbat akar neked adni, önmagát akarja neked adni. Ez a legjobb. Mindent ezért tesz, és hogy ez megvalósulhasson. Tehát más szóval azt is mondhatjuk, hogy ez a fiúság. Ugye a fiúságnak az alapja megváltozott státusz, de maga a fiúság az sokkal-sokkal több ennél. Hogyan azonosulhatok Jézus Krisztussal? Mert itt erről van szó, ugye Jézus Krisztusnak is ez volt a legnagyobb kérése, azt akarom, hogy egyek legyenek, ahogy te, Atyám, én bennem, és én te benned, hogy ők is mi bennünk legyenek. Ezt mondja a főpap imájában a János 17-ben. Tehát ez egy elképesztő nagy kérés, ami még elképesztőbb, hogy Isten meghallgatta ezt az imádságot. És megnézzük, hogy hogyan. Tehát hogyan azonosulhatok Jézus Krisztussal. Egyet kell értenem Istennel a problémában, mégpedig az egyik problémám az, hogy vétkeztem. Nem is egyszer, nem is kétszer. Egyet kell értenem Istennel a megoldásban, az, hogy Jézus meghalt a bűneimért a kereszten. És a válaszom arra, ahogy Isten megoldotta a problémámat, az, hogy elfogadom a bűnbocsánatot. Kegyelemből van, ez azt jelenti, hogy teljes mértékben Isten tette, semmi közöm nincs hozzá, semmit nem tudtam tenni érte, teljesen ki voltam szolgáltatva Istennek, és hitáltal fogadom el, bízom benne, egyszerűen elfogadom az ajándékot, mint ahogy a gyerekek boldogan elfogadják az ajándékot, én is így fogadom el. De van egy mélyebb problémám. A mélyebb probléma az, hogy elveszett bűnös vagyok. Ez egy identitásbeli probléma. Persze összefügg a cselekedetekkel természetesen, de ez egy sokkal mélyebb, sokkal fájdalmasabb probléma. Hogy én önmagamban nem vagyok jó. Én egy elveszett bűnös vagyok önmagamban. És Istennek az a válasza erre, a megoldás, hogy Jézus Krisztussal együtt meghaltam. Én, az elveszett bűnös, már halott vagyok. Halott vagyok a bűn számára. Meghaltam Jézus Krisztussal együtt, és a válaszom arra, erre a megoldásra, az, hogy elfogadom, hogy most már én halott vagyok, és Jézus Krisztus az életem. Mindezt Isten tette, teljesen kegyelemből van, nem én vittem fel magamat a keresztre, és nem én haltam meg. Ez egy szellemi igazság, hogy én meghaltam. Tehát hiába élünk most így, tehát úgy tűnik, hogy élünk, ugye, mert figyeltek, meg lélegzünk, stb. De a szellemi valóság az, hogy a régi bűnös identitásunk, akik voltunk, az meghalt a kereszten. És ez egy óriási öröm, egy óriási evangélium. Mindez kegyelemből van, hitáltal ugyanúgy. Ezt egy ábrával is szeretném megmutatni. Ugye itt van Jézus Krisztusnak az élete, ott van a mi életünk, ugye haladunk a kárhozat felé, és egyszerűen Isten egy mozdulattal áttett minket a keresztre. Egyébként nagyon szívesen megosztom bárkivel ezt a prezentációt. Tehát bárki ír nekem az e-mail címemre, akkor szívesen elküldöm nekem. Jó. Mi a gyógyulásunk folyamata? Mindannyian üzeneteket kapunk, mint ahogy a régi életünkben is üzeneteket kaptunk, és azáltal alakult ki a torz istenképünk és énképünk. De a mennyei apukánktól is üzenetet kapunk, mégpedig ilyen hasonló üzeneteket, hogy enyém vagy, szeretlek, elfogadlak, nagyra értékellek, formálak téged. És ezek az üzenetek, ezek lehetnek szóbeli üzenetek, lehetnek akár egy valamilyen eseményből származó üzenet, vagy hiányok üzenetei is. És ezek bemennek az úgynevezett élménytárba, és itt a gondolat és az érzelem mindig együtt tárolódik, és akkor végre igaz gondolataim lesznek, igaz fogalmaim lesznek Istenről, önmagamról és másokról, és ezek mind bemennek a meggyőződésbe. Ugye ott a legmélyebb meggyőződéseim az Isten kép és az én kép. Megjavul az érzelmi életem, hiszen az érzelmek csak válaszadók, ezek mindig a gondolatainkra, ami éppen az agyunkban megy, arra reflektálnak. És akkor elsőló érzelmünk lesznek, hogy szeretett vagyok, elfogadott vagyok, folyamatos gondoskodást kapok, ezt élem át, biztonságban vagyok, nagyra értékelt vagyok, Isten számára elkülönített, ez nagyon drága, értékes vagyok a számára. És ezt átélem, hogy különleges ember vagyok a számára. És itt van egy védőfal, mert hogy nem csak Istentől jönnek üzenetek, hanem hamis üzenetek is jönnek. De János 8.32-ben azt mondja Jézus, hogy megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket, vagy szabaddá tesz titeket. És így tulajdonképpen az igén keresztül így gyógyít minket a mennyei apukánk. Megváltoztatja a gondolkodásunkat, és ezáltal megváltozik az érzelmi életünk, és meg fogjuk látni, hogy az önátadás is sokkal-sokkal könnyebb lesz így. Oké. Okay. A védőfal kiszűri a hamis üzeneteket. Na, mi az Istenben való gyermeki bizalom? Ez is egy ismétlés. Három pontja van. Az egyik Istennek a megbízhatósága. Tudom, hogy Isten abszolút megbízható, sohasem hazudik. Sohasem vezet engem félre. És nem tud tévedni sem. Tehát nem arról van szó, hogy jaj, hát nem akartam hazudni, de engem is félrevezetett valami, vagy ezt benéztem, rosszul láttam. Ilyen nincs Istennél. Tehát abszolút igazmondó. A következő pont, hogy Isten jó az irányomban, és 100%-ig jó. Ő a vegytiszta jóság. Tudom, hogy Isten abszolút jó hozzám, ő a mennyei apukám, én pedig a gyermeke vagyok, és tőle nem jön semmi rossz. És a harmadik pont, önmagam átadása Istennek. Ez a bizalomnak a pecsétje. Ha bízok Istenben, akkor valóban át tudom neki adni magam. Bizalom nélkül lehet, hogy most ezen a hétvégén azt fogjátok hallani, hogy add át magad Istennek, de ha nem bízol benne, nem fog menni. Nem fog menni. Tehát csak úgy megy, hogyha eljutunk a benne való gyermeki bizalomig. És ez nagyon logikus, mivel Isten mindent tud, mindig igazat mond, és mivel abszolút jó hozzám és jót akar nekem, ezért biztos, hogy ez lesz a legjobb, hogy átadom magam neki. Ez itt teljesen logikus folyamánya, következménye annak, hogyha az első két pontot ezt valóban úgy hiszem. A miközben átadás, illetve a gyermeki bizalom akadályai, ugye megbeszéltük, hogy az egyik a kontrollnak az illúziója. Ugye amikor megpróbálsz mindent kontrollálni, akkor tulajdonképpen semmit sem élvezel az életben. Egy csomó pszichikus energiád arra megy rá, hogy mindent az irányításod alatt tudják tartani. És nem fog sikerülni, egyrészt ez nem fog sikerülni, mert nem tudunk mindent az irányításunk alá tenni, másrészt pedig boldogtalanná tesz minket. A következő akadály a büszkeség. Ugye ez a büszkeség megakadályozza, hogy a mély emberi szükségleteimet valaki betöltse, Isten betöltse. Isten nem tud mit kezdeni a büszkeségünkkel. Sőt, azt olvassuk az igében, erre majd fogok még igéket vetíteni, hogy ellenáll a büszke embernek. Ugye a büszkeség nem engedi meg, hogy felvállaljam magamat, hogy kinyissam Isten előtt a szívem. Mert én vagyok valaki, nekem nincs szükségem Istenre, én nagyon magasan vagyok, vagy nincs szükségem valójában rá. És a következő akadály a bálványimádás. Ha olyan Istent választok, aki életet tud adni, idézőjelben van, mert életet csak Isten tud adni, akkor tulajdonképpen nem kell Isten az életembe, akkor nem kell Istenben bíznom, nem kell a szívemet megnyitnom előtt. És vannak az akadályoknak mélyebb okai, az egyik a torz Isten kép és az én kép, ugye amikor az alapok nincsenek rendben, aki vagy, ahogy gondolkodsz, ahogy érzel, az mindegy válasz, az mindegy reakció a benned lévő Isten képre, ami a szívedben van. Az egész életünk, gondolkodásunk, a lényünk, ahogy kialakultunk, az egy válasz arra, hogy milyen Isten képet hordozol a szívedben. Tehát, ha meg akarsz változni, akkor itt kell kezdeni. Meg kell változtatni a benned lévő Isten képet. Az igéhez kell igazítani, mert ott kapunk jó Isten képet. A következő a szégyen és a félelem, amit megint nagyon mélyen magunkban hordozzuk, ezt a két érzést. Ugye Malcolm Smithnek az Önértékelésünk keresése című művéből, vagy előadás sorozatából idézem ezt a mondatot, hogy Isten megalkotta az embert a saját képére, és most az ember viszonozta ezt a szívességet, és megalkotta Istent a saját képére. A szeretetre méltatlannak látja saját magát, értéktelennek látja saját magát. Tehát megalkott egy Istent, aki ugyanezt gondolja róla. És ez hamis, ez egy hamis istenkép. A saját gondolatai alapján alakít ki róla egy képet. És ez a hamis istenkép az, ami megakadályoz minket abban, hogy gyermeki módon rá tudjuk bízni az életünket Istenre. És a harmadik mély akadály, ez a szolgaságnak a lelke. Amikor nem akarom a szívembe engedni Istent, mert én csak a szolgája vagyok. Ugye a szolga az nem kíván mást, mint az Úrának az elvárásait teljesíteni. Minimális erőfeszítéssel. Tehát optimumot keres mindig, ilyen számítgat, hogy lehet a legkevesebb erőfeszítéssel teljesítenem azt, amit az Úram elvár tőlem. De hogy belelássak a szívébe? Dehogyis. Ilyenről szó sincs. Tehát egyszerűen azért engedelmeskedem neki, azért szolgálom őt, mert félek tőle, vagy azért, mert áldott életet akarok magamnak. De nem a vele való kapcsolatot akarom. Ez csak egy sima üzleti kapcsolat. Ő is megteszi az ő részét, én is megteszem az én részemet. És akkor megnéztük azt, hogy hogyan győzhetünk, hogyan szabadulhatunk meg a kontroll illúziójától, és a vele járó szorongástól, mert ez szorongást okoz. Fogalmam sincs arról, hogy éppen mi történik, és ezt szeretem. Na, amikor ebbe az állapotba eljutunk, akkor megszabadultunk a kontroll illúziójától. Ha rábízzuk magunkat Istenre, meg tud minket szabadítani ettől, mert akkor ő kontrollál mindent. Nekünk nem kell kontrollálni semmit. Isten jó. Élj a pillanatban. Ugye éld meg, illetve bocsánat, értsd meg, hogy a szorongás és a depresszió abból ered, hogy megpróbálod kontrollálni a jövőt. És emiatt van egy csomó szorongás, egy csomó depresszió bennünk. Vagy pedig megpróbálod kontrollálni a múltat azzal, hogy megpróbálod megváltoztatni azt, ami megtörtént, ami már megtörtént. Nem tudod megváltoztatni. A múltra csak a megbocsátás a gyógyszer. Ez az egyedüli gyógyszer. Sem az idő nem oldja meg a sebeket, sem semmi más. Egyedül a megbocsátás. Ismerd fel, hogy minden próbálkozásod totális idő és energiavesztesség, amikor megpróbálod megváltoztatni a múltat vagy a jövőt. Ismerd el, hogy egyedül Istennek van hatalma arra, hogy ezt megtegye. Mi élhetünk egyszerűen a mában. Isten ki tudja hozni a legjobbat abból, ami a múltban történt, bármilyen rossz is volt az. Ez az ő sportja. Ki tudja hozni, és ki is akarja hozni. De te ne próbálkozz vele. Élj a mában. És a következő a büszkeségtől való szabadulás, hogyha feladod a saját magad által kialakított identitásodat, tényképedet, és elfogadod a legszebb identitás, azt, hogy te ez Isten gyermeke vagy, mert ennél nincs szebb, csak az a baj, hogy ezt megszoktuk, és devalválódott, elértéktelenedett a bennünk, de ez a leggyönyörűbb identitás, hogy mi Isten gyermekei vagyunk. Ennél nincs szebb, és nem is kell szebb. Egyszerűen, ha elfogadod, akkor már nincs mire büszkének lenni. Nincs értelme. Hogyan szabadulhatunk a bálványimádástól? Már most választhatod Istent, az élet forrását, a hamis isteneid helyett, akik nem tudnak életet adni neked, akik csak az élet látszatát nyújtják ideig, óráig. Ha az vagyok, amin van, és ha elveszítem azt, amin van, akkor ki vagyok? Ez Erik Fromm-tól egy híres pszichológustól való mondás. Miben találod meg az identitásodat? És ezt meg tudod őrizni? A vagyonodban találod meg az identitásodat? Attól vagy valaki, hogy vagyonod van? És ha az elveszik, akkor ki vagy? Ugye ezt mondtam júniusban is, hogy a nagy gazdasági világválság hatására a leggazdagabb emberek főbelőtték magukat, mert elveszítették a vagyonukat. Mert azért voltak valakik. De nem csak a vagyon, sok minden másról is beszélhetünk, hogy ki vagy, mire alapozod azt, aki vagy. A legstabilabb alap, az elveszíthetetlen alap az, hogy mi Isten gyermekei vagyunk. Istent nem tudjuk elveszíteni. Minden más bizonytalan ebben az életben. Egyedül Istent nem tudjuk elveszíteni. Ő a vagyok. És ez mindig igaz. Hogyan szabadulhatunk a félelemtől? Biztos emlékeztek erre a medvés példára. Ugye az a lényeg, hogy először azt kellene figyelembe vennünk, hogy a tény az, hogy biztonságban vagyok. Erre építhetjük azt, hogy azt a választom, hogy elhiszem, hogy biztonságban vagyok. azt választom, hogy úgy cselekszem, hogy biztonságban vagyok, és ezek után elkezdem biztonságban érezni magamat. Ugye nálunk valahogy úgy éljük át, hogy első az érzés, nem is tudom, hogy miért félek, vagy mitől félek, de félek. Pedig minden érzés mögött, a félelem mögött is egy gondolat van, egy hamis gondolat. Istennel biztonságban vagyunk. Tehát első az igazság, a második a hit, a harmadik a viselkedés, és a negyedik az érzelmek. Igen, tehát tudom, hiszem, teszem, érzem. Ez a sorban. Ez persze idő, amíg így át tudjuk programozni magunkat. És utána a szabadulás a szégyentől. Hogyan szabadulhatunk meg a szégyentől? Úgy, hogyha feltétel nélkül hiszünk Istennek, ez feltétel nélküli szeretetté. Ez nagyon fontos. És ezek után át fogjuk élni az általa nyújtott érzelmi biztonságot. Ezek után meg fogjuk tudni nyitni teljesen a szívünket előtte. És tulajdonképpen ez a szabadságnak az átérése. És hogyan szabadulhatunk meg a szolgasság lelkétől? Ja, a Róma 8.15 és a Galata levél is ugyanezt mondja, hogy nem a szolgasság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk Abbá, Atyám. Ugye ez az Abbá, ez azt jelenti, hogy apuka, apukám. Egy hihetetlen bensőséges kapcsolatot kínál számunkra Isten, aminek ez a lényege. Ugye a Jahve, akinek a nevét a zsidók nem merték így kiejteni, nehogy a harmadik parancsolatot megrontsák, ami egyébként nem erről szól, csak így tutira mentek, azt hitték legalábbis, hogy tutira mennek, hogy akkor így betartják. Tehát ezt a Jahvét, akinek a nevét nem volt szabad kiejteni, mennyei apukának szólíthatjuk. Ez elképesztő, ha belegondoltak. Ez fantasztikus. És te, a fia, a lánya vagy, és nyugodtan szólíthatod őt így. Ugye az egészséges lelkés érzelmi életünk három tényezőn alapul, mint ahogy ez a háromlábú szék is ugye a legstabilabb. Az első az, hogy a mennyei apukám által szeretett és elfogadott vagyok, hozzátartozok. A második az, hogy a mennyei apukám számára maximálisan elfogadható és értékes vagyok. És a harmadik az, hogy a mennyei apukám szemében alkalmas vagyok arra, aki vagyok valójában. Tehát, hogy én Isten gyermeke vagyok, én alkalmas vagyok erre. Nem magamtól van persze az alkalmasságom, hanem Istentől. És akkor megnéztük a gyermeki bizalom példaképeit, ugye Noét, aki hihetetlen módon el tudta hinni, amit Isten kijelentett neki, pedig sohasem látott az előtt ilyeneket. Szóval ebből is adódik az, hogy nem a tapasztalataimra alapozódik azért, hanem Isten kijelentésére. Következő Ábrahám volt, akinek fogalma sem volt arról, hogy Isten hova hívta előtt. Nem mondta meg neki Isten. Nem tudta, hogy hova fog menni. És úgy indult el. És folyamatosan úgy ment, hogy nem tudta, hogy már a célnál van-e. Hanem várt Istenre, aki azt mondta, hogy na, most vagy a célnál. És ez egy Budapest-Berlin távolság volt, csak úgy, az akkori eszközökkel gyalog, nagy családdal, állatokkal, mindennel együtt. A következő Jobb volt, aki a sok-sok nyomorúsága, szenvedése, fájdalma ellenére ragaszkodott a gyermeki bizalomhoz. Azt mondja, hogy tudom, hogy ez én megváltóm él, és utoljára megáll a por felett, akivé ugye lett. És az utolsó példa Dávid volt, aki ragaszkodott Istennek a személyéhez. Isten személyében élte át azt, hogy ő a védelme, ő a pajzsa, te vagy az én pajzsom, menedékem, kőváram, kősziklám. Rengetegszer előfordul ez a zsoltáraiban. És mindezeket maga Jézus is átélte. És ezért fontos ez, hogy nézzünk fel mi is Jézusra, a hitszerzője és beteljesítőjére, aki az előtte levő öröm helyett a gyalázattal nem törődve vállalta a keresztet, és az Isten trónjának a jogjára ült. És akkor most nézzük meg azt, hogy mit jelent az önátadás. Ez egy ilyen bevezető alkalom, aztán este megnézzük az akadályokat. Az önátadás a döntésem arról, hogy teljes mértékben, minden feltétel nélkül átadom Istennek önmagamat, azaz minden jogomat önmagamra nézve, és minden dologra nézve, amivel rendelkezem. Egy kicsit gondoljatok bele, ez azért kihívás, nem? Nem kicsi kihívás. És ezen a hétvégén erre szeretne Isten rávenni titeket, hogy ez megtörténhessen minél mélyebb. És ez tulajdonképpen önmagamnak, a hátralevő teljes életemnek a feláldozása Istennek. Ez egy áldozat. Még pedig önmagam feláldozása. Vagy, ha másképpen akarom megközelíteni, ez egy rabszolgasság. Isten rabszolgája leszek. Ez ebben a demokratikus korban nagyon furcsa hangzik, és mindenki elítéli a rabszolgasságot, de az ige erről beszél, hogy Istennek a rabszolgája leszek. Tehát ez így együtt, ez egy teljes elkötelezettséget jelent Jézus mellett. A tőle való totális függőségnek a vállalását jelenti. Ez a teljes önátadás. A tőle való totális függőségnek a vállalása. És akkor ezt a három aspektust fogjuk most még délelőtt egy kicsit mélyebben megnézni. Egy pár igével. Az első Róma 12:1-2. Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda testeteket élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek, és ne igazodjatok a világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Tehát okos Isten tiszteletként szánjuk oda testünket élő és szent áldozatot. Ugye fogalmak, azok szoktak torzulni. Az egyház 2000 éves történetében nagyon nagy sok fogalom eltorzult az eredeti bibliai jelentésétől. Az egyik ilyen fogalom az Isten tisztelet. Legalábbis nálunk mi reformátusok sokat használjuk, de nem erre, hanem a vasárnapi 10 órás alkalomra. De nem az az Isten tisztelet. Nem az az Isten tisztelet, hogy eljárunk gyülekezetbe, meghallgatunk egy prédikációt, stb. Ez az Isten tisztelet. Ekkor tiszteled Istent, Istenként, hogyha valóban megengeded, hogy Isten legyen az életedben. De csak akkor engeded meg, ha valóban alá tudod rendelni magad. Akkor tölti be Isten a funkcióját az életedben. Egyébként lehet róla általánosságban beszélni, de a te életedben nem lesz Isten addig, amíg nem rendeled alá magadat neki. Addig csak általánosságban lehet róla beszélni. És akkor hadd olvassam fel egy fiatal kommunista levelét a mennyasszonynának. jó? Csak hogy érzékeljük az önáltalásnak a szintjét. Tehát a kommunista párt fiatal tagjának levele a mennyasszonyának, amelyben elmagyarázza, hogy miért érezte úgy, hogy megszakítja a jegyességét. Az egyetlen dolog, amiért élek és halok, a szocializmus ügye. Ez az életem, az elfoglaltságom, a vallásom, a hobbim, a kedvesem, a feleségem, szeretőm, kenyerem és húsom. Ezért dolgozom nappal, és erről álmodok éjszaka. Ez tart engem lendületben, ahogy az idő múlik. Egész hátralevő életemben ebben leszek. Amikor rólam gondolkodsz, akkor ez szükségessé teszi, hogy a szocializmuson gondolkodj, mivel én elválaszthatatlanul kötődöm hozzá. Ezért nem ápolhatok barátságot, szerelmi kapcsolatot, sőt, még egy beszélgetést sem anélkül, hogy ez ne kapcsolódna ehhez az erőhöz, ami vezeti az életemet. Azt szerint értékelem az embereket, a könyveket és a gondolatokat, hogy mennyire hatnak a szocializmus ügyére, és hogy a hozzáállásukban afelé tartanak-e. Már voltam börtönben a gondolataim miatt, és ha szükséges, akkor készen állok arra is, hogy a kivégző osztag elé állja. Néhányunkat megölnek, vagy bebörtönöznek, de még azoknak sem lesz rózsás az életük, akik megmenekülnek ezektől. Egy hiteles radikális a szegénységben él. A pártnak juttat vissza minden pennit azon felül, ami abszolút szükséges ahhoz, hogy fenntartsa az életét. A radikálisoknak nincs idejük vagy pénzük filmnézésre, vagy koncertekre, éttermekre, rendezett otthonra, vagy új autókra. Fanatikusnak írnak le minket. Azok vagyunk. Az életünket egyetlen nagy tényező uralja, a szocializmusért való küzdelem. Ugye? Ez nem semmi. Most biztos arra gondolunk, hogy mennyire őrült lehetett ez az ember. De én nem ezért olvastam ezt fel. Hanem azért, hogy lássuk, hogy milyen önátadásra képes az ember. Még egy nyilvánvalóan rossz, hamis ügyért is, mennyire tud élni. És hogy ez az ember, akinek semmi köze nem volt Istenhez, milyen önátadásra képes. Tehát van egy cél az életében, amiért él, és arra oda tudott szánni mindent gyakorlatilag. Még olyan szinten is, hogy a mennyasszonyával megszakítja emiatt a jegyességét. Elképesztő. Átfogalmaztam ezt keresztény változatban. Csak hogy barátkozzatok vele, így az önátadással. Nem mondom azt, ne gondoljátok azt, hogy nekem ezt kell csinálni. Erre majd rátérek később is, még most délelőtt. Hogy nem elvárásokkal akarlak titeket megterhelni. Hogy megterhelni a szíveteket ezzel, hogy miért nem vagy még ilyen, hol tart, stb. Nem. De ezzel együtt be akarom mutatni, hogy mit jelenthet egy önátadás keresztény színezetben. Hogyha ugyanezt a levelet átfogalmazzuk. És akkor így hadd olvassam fel ezt a variációt is. Egy Jézusért élő keresztény levele a mennyasszonyának, amelyben elmagyarázza, hogy mit jelent számára ez az elkötelezettség. Ugye itt már pozitívabbra vettem, tehát itt nincs szó a jegyesség megszakításáról. Az egyetlen személy, akiért élek és halok, Jézus. Ő az életem, az elfoglaltságom, a vallásom, a hobbim, a kedvesem, a feleségem, szeretőm, kenyerem és húsom. Érte dolgozok nappal, és róla álmodok éjszaka. Ő tart engem lendületben, ahogy az idő múlik. Egész hátralevő életemben benne leszek. Amikor rólam gondolkodsz, akkor ez szükségessé teszi, hogy Jézuson gondolkodj, mivel én elválaszthatatlanul kötődöm hozzá. Ezért én nem ápolhatok barátságot, szerelmi kapcsolatot, sőt még egy beszélgetést sem anélkül, hogy ez ne kapcsolódna Jézushoz, aki vezeti az életemet. Aszerint értékelem az embereket, a könyveket és a gondolatokat, hogy mennyire hatnak a Jézussal való kapcsolatomra, és hogy a hozzáállásukban közelebb visznek-e hozzá. Már voltam börtönben Jézus miatt, és ha szükséges, akkor készen állok arra is, hogy a kivégző osztag elé álljak. Néhányunkat megölnek vagy bebörtönöznek, de még azoknak sem lesz rózsás az életük, akik megmenekülnek ezektől. Egy hiteles keresztény a szegénységben él. Jézusnak juttat vissza minden pennit azon felül, ami abszolút szükséges ahhoz, hogy fenntartsa az életét. A keresztényeknek nincs idejük vagy pénzük filmnézésre, vagy koncertekre, éttermekre, rendezett otthonra, vagy új autókra. Fanatikusként írnak le minket. Azok vagyunk. Az életünket egyetlen nagy tényező uralja, a Jézus iránti szenvedély. Mondom még egyszer, ez nem elvárás, meg ha most tartalmilag belenéznénk, akkor tudnánk rajta vitatkozni, sőt, kis csoportban lehet is róla beszélgetni. Majd, hogy tényleg ez-e Jézus elvárása, de az tény, hogy azt akarja, hogy minél inkább elkötelezzük magunkat neki. Nem csak azért, hogy így hatékonyabban tudja építeni Istennek az országát, hanem azért, mert kifejezetten ez lesz jó nekünk is. Ezt most tudom, hogy egy kicsit hihetetlen, mert ez ijesztő, ez a levél, teljesen tisztában vagyok vele, számomra is ijesztő, de akkor is tudom, hogy az lesz nekem jó, és az lesz mindannyiunknak jó, ha minél inkább át tudjuk magunkat neki adni, ha minél teljesebb függőségben vagyunk tőle, ha nincs a szívünknek olyan területe, amit magunknak tartunk meg. Ugye az egészen égő áldozat, ami a három Mózesben, ugye ott vannak leírva a mindenféle áldozat típusok, az egészen égő áldozat az ezt szimbolizálja, a teljes elkötelezettségnek a jelképe. Ugye még egyszer nézzük meg, hogy a Róma 12 mit kért? Hogy szánjátok oda magatokat Istennek élő és szent áldozatul. Ez egy élő áldozat, ez az életemnek az odaszánása Jézusnak. Tehát nem meghalni, hanem élni kell Jézusért. Lehet, hogy eljön ez az idő, vagy ez a szituáció, amikor meg kell halnunk Jézusért. Nem számít, mert ez csak egy átmenet. Egy sokkal boldogabb világba érkezünk. Egyenesen Jézushoz. És ez nagyon csodálatos lesz. De elképzelhető, hogy eljön ez az idő, hogy meg kell halni érte, de most, ma még élni kell érte. Az okos Isten tisztelet, attól okos Isten tisztelet, és attól tisztelete Istennek, hogy ez az, ami igazán dicsőíti Istennek a személyét. Ez. Amikor oda tudod adni magadat Istennek. Nagyon klasszak ezek a dicsőítő dalok, de ha nem adod át magad Istennek, akkor hamis, hamisan szól. A dicsőítés nem ez. Ugye itt is egy ilyen fogalmi torzulás van. Istennek az igazi dicsőítése az, amikor elismered őt, amikor elismered, hogy ő Isten az életedben. És ennek az elismerésnek a kiteljesedése az, amikor tényleg teljesen át tudod magadat neki adni. Akár nap, mint nap. Tehát ez nem feltétlenül egy egyszeri cselekedet, hanem akár minden reggel az imádságban átadhatod magadat Istennek. Ha kipróbálod, akkor ne csodálkozz, hogy ez a szokásod meg lesz támadva. Úgy át fogod élni, hogy hoppát, ezt elfelejtettem most ez kimaradt. Hogy maradhatod ki? Küzdjél érte,
és legyen ez a szokásod, hogy minden nap átadod magad Istennek, aki nem más, mint a mennyei apukád, tehát nem egy őrmesternek adod át magad, hanem a mennyei apukádnak, aki a világon a legjobban szeret téged. Tehát Isten szeretetének adjuk át magunkat, és nem a hatalmat. Ez az, ami dicsőíti igazán Isten személyét. Na nézzük meg, hogy mit jelent az önátadás, mint áldozat. Tagjaitokat se állítsátok a gonoszság fegyvereiként a bűn szolgálatába, hanem álljatok Isten szolgálatába, mint akik a halálból életre keltetek, és tagjaitok az igazság fegyvereiként szolgáljanak Istennek. Úgy itt két út van előttünk. Vagy a bűnt szolgáljuk, vagy Istent szolgáljuk. Nincs semlegesség. Ezt annyiszor átéltem én is. Ugye bevallom nektek, hogy néha szabadságot szoktam kivenni ugye a kereszténységből, vagy az Istennel való kapcsolatból, vagy a szolgálatból. És mindig szörnyű következményei vannak. Mindig valamilyen bűn lesz a következménye. Mert ugye például egy ilyen 4 nap után, majd hétfőn, amikor hazamegyek, akkor csak jár nekem egy kis pihenés. Fizikai pihenés, igen, nem azzal van a baj. De egy kis lazítás ebből a szoros kötelékből, hogy állandóan imádkozni kell, állandóan Istenre kell figyelni, stb. Már eleve az a szörnyű, hogyha így éljük át, ugye? Tehát ez már eleve beteges. De mégis előfordul. És akkor azt mondom, hogy most megengedhetem magamnak azt, hogy egy kicsit lazítsak. Most akkor bekapcsolom a tévét, és akkor 6 órán keresztül nézem a hülyeségeket benne, meg amik így szellemileg rombolják az embert. Vagy bármi más. Nagyon sok minden, ugye kinek mi a gyengélyek. Nagyon jellemző ránk, hogy mivel vigasztaljuk magunkat, mivel pihentetjük magunkat. Ez sokszor a testből jön. Pedig igazán az pihentet minket, hogyha Istenben elcsendesedünk. Az a legszebb. Messze az a legszebb. Tehát nincs semlegesség. Ki vagy? Isten gyermeke vagy? Aki tele van az ő életével? Akkor éld meg ezt. Add át magadat Istennek, és éld meg ezt, hiszen te Isten gyermeke vagy. Óriási jelentősége van ennek. Ez sajnos már egy leértéktelenedett szó, amit ahogy említettem, de hihetetlen nagy kiváltság. Éld meg, fürödj benne, éld át minél mélyebben, hogy te Isten gyermeke vagy. Add át magad Istennek minden nap akár, az ő szolgálatára. Ez az egyik legszebb keresztény szokás. És nézzük meg, hogy mit jelent az önátadás, mint áldozat a gyakorlatban. Mit kell átadnom? Hát például a szabad idődet. Ami nem azt jelenti, hogy nem lehet szabad időd. Itt mindig a szabadságról van szó. Hogy a szabad időm rabja vagyok, vagy ha Isten úgy indít, akkor el tudom engedni a szabad időmet. Jó? Tehát ez nem azt jelenti, nem ilyen törvények vannak, hogy nem lehet szabad időm, dehogy nem. Hát Isten is már az Ószövetségben is elrendelte a 7. napot, mint szabad időt. Jó? Akkor a harag, a neheztelés például. Ezt is át lehet adni. Mert ugye sokszor azt érezzük, hogy hát ahhoz jogom van, hogy legalább haragudjak a másikra. Nem. Vagy az önsajnálat. Ugye hát ki sajnáljon engem, ha nem én. De ez egy elég szörnyű érzelmi bűn egyébként. Olyan, mint az örvény, ami húz lefele. Vagy a mások feletti kontroll. Nyugodtan átadhatod Istennek, hogy ő vegye kezébe. Például a fiad, lányod, gyermekeid feletti kontrollt. Vagy akit szeretsz, a feletti kontrollt. nyugodtan odaadhatod Istennek, mert ő még sokkal jobban szereti. Ő. Vagy az önmagam feletti kontrollt. Azt is nyugodtan át lehet adni Istennek. Akkor fogjuk átélni, hogy igazán egy gyermekei vagyunk. Vagy a karrieredet. Ugye mindannyiunknak van valamilyen elképzelése arról, hogy még mit szeretnék csinálni. Hova szeretnék eljutni, hogy tényleg legyen valami értelme az életemnek. Már ez is egyébként rossz megközelítés, de ezt is nyugodtan átadhatod. Mert Isten mindig sokkal jobbat hoz ki abból, amit átadunk neki, mint amit a kezünkben tartunk. Hogyha ilyen versenyben vagyunk, hogy ki tudja jobban csinálni, én vagy Isten, esélytelnek vagyunk. Isten mindig sokkal jobbat hoz ki abból, amit átadunk neki. Vagy a pénz, ugye ez is egy érzékeny téma. Valaki azt mondta, hogy a hívő embernek a pénztárcája tér meg utoljára. És nyilván ez nem mindenkinél igaz, de ez is egy érzékeny téma. Ami megint nem azt jelenti, hogy az összes fizetésedet most oda kell adni Istennek. Nem, csak annyit, amennyire indít. Tehát légy szabad a pénzettől. Ez az egész mind a szabadságról szól. Amikor a gazdag ifjúnak Jézus azt mondta, hogy add el minden vagyonodat, akkor azt nem azért kérte tőle, hogy neki jobb legyen, mármint hogy Jézusnak jobb legyen. Kifejezetten a gazdag ifjú érdekében kérte, mert látta, hogy mennyire kötözi őt a pénz. Ő csak jót akart neki. Azért kérte ezt, hogy add el minden vagyonodat, add oda a szegényeknek, és utána kövess engem. Mert akkor én leszek a te vagyonod. És nálam sokkal-sokkal nagyobb gazdagságot találsz. De hát úgy tűnt, hogy a gazdag ifjú megszomorodva elment, még kötözte az, ami van. Nem tudta még átadni. Vagy jog a boldogsághoz. A boldogsághoz való jogot is átadhatod Istennek. Ami nem azt jelenti, hogy boldogtalan leszel egész életedben, ha átadod ezt Istennek. Ez azt jelenti, hogy szabad leszel ettől a kínzó vágytól. Mert hogy ez egy kínzó vágy. Vagy jog a jó körülményeinkhez. Hogy jó körülményeink legyenek. Hogy minden stimmeljen. Mindig. Ezt is odaadhatod Istennek. Vagy az egészséghez való jog. Ugye? Ez is egy nehéz kérdés. Hogy át tudjuk-e adni Istennek az egészséghez való jogunkat. Vagy pedig ragaszkodunk. És ezzel nem azt mondom, hogy ne tegyünk meg mindent azért, hogy egészségesek legyünk. Dehogy nem. Ez nagyon jó dolog. Csak mennyire kötöz téged? Mennyire ez van az életed középpontjában? Egészség vagy Jézus? Átadhatod a gyengeségeidet. Ezek az én gyengeségeim, a falánkság, lustaság, stb. A gyengeségeinket is átadhatjuk, mert amíg mi küzdünk meg velük, addig esélytelnek vagyunk. De ha átadjuk Jézusnak, akkor ő ki tudja munkálni bennünk azt, hogy le tudjuk győzni, illetve ő maga legyőzi bennünk a gyengeségeinket. Átadhatjuk a családunkat, a férjünket, a feleségünket, a gyerekeinket, a szüleinket. Átadhatjuk őket Istennek. Mi magunk úgyse tudunk értük olyan dolgokat tenni, mint amit Isten. Nem tudjuk őket úgy befolyásolni, hogy na erre menjél, mert ez lesz neked a jó út. Isten fogja tudni őket meggyőzni. És még sok minden, amire Isten lelke rámutat, azt mind-mind átadhatjuk neki, és egyre nagyobb szabadságot fogtok átélni. Mert ez a lényege az önátadásnak. Ez tulajdonképpen a szívnek az átadása. És ha megnézzük, hogy mit jelent az önátadás, mint rabszolgasság, ugye itt van a 2 Mózes 21-ben egy nagyon érdekes törvény. Nem tudom, hogy valaha alkalmazták-e a zsidók ezt a törvényt. Vagy valaha valaki bevállalta ezt, hogy élete végéig rabszolga legyen. Lehet, hogy volt ilyen, lehet, hogy nem. De akkor is nézzük meg ezt a törvényt. Ha héber rabszolgát vásárolsz, 6 évig szolgáljon, de a 7. menjen el szabadon, váltságdíj nélkül. Ha egyedül jött, egyedül is menjen el. Ha feleségével jött, menjen vele a felesége is. Ha az Úr adott neki feleséget, és az fiúkat vagy leányokat szült neki, az asszony legyen az Úráé gyermekeivel együtt, a férfi pedig menjen el egyedül. De ha a rabszolga határozottan azt mondja, hogy szereti az Urát, feleségét és gyermekeit, és nem akar felszabadulni, akkor vigye őt Úr az Isten elé, állítsa az ajtóhoz vagy az ajtófélfához, és fúrja át az Úr a fülét a gyárral, és legyen örökre a rabszolgája. Ez egy nagyon érdekes törvény, szinte hihetetlen, hogy van az, hogy valaki 7 évig szolgál, és utána nem akar hazamenni. Nem akar felszabadulni, hanem ragaszkodik ahhoz a családhoz, az Urához, és azt mondja, hogy nekem ez itt nagyon jó, én itt érzem jól magam, végre itt vagyok a helyemen, és életem végéig itt akarok maradni. Ugye itt erről szól ez a törvény. Ennek a teljes elkötelezettségnek a vállalásáról. Tehát ez a rabszolgaság, ez teljesen önkéntes, ez az én döntésem, és ez egy lelkes, örömmel vállalt rabszolgaság a hálám jeléül. Hogy jól bántak velem, és itt megbecsülnek. És itt érzem magam értékesnek. Mit jelent, illetve bocsánat, még egy példát hadd hozzak, Máriának a példáját. Mária megkérdezte az angyalt, hogyan lehetséges ez, mivel én férfit nem ismerek? Az angyal így válaszolt neki. A Szentlélek száll rád, és a magasságos erej árnyékoz be téged, ezért a születendőt is szentnek nevezik majd Isten fiának. Íme Erzsébet, a te rokonod is fiút fogant öregségére, és már a 6. hónapjában van az, akit meddőnek mondanak, mert Istennek semmi sem lehetetlen. Mária ezt mondta, íme az Úr szolgáló leánya. Történjék velem a te beszédet szerint. És eltávozott tőle az angyal. Ugye ez a mi szívünkben sokszor egy ilyen megszépült karácsonyi történet. De, és ez sajnos hibánk, hogy úgy 2000 év alatt így megszépítettük ezeket a történeteket. De hadd hozzak egy másik aspektust. Máriának nem lett volna joga egy normális élethez? Mert mi lett volna normális élet? Hát nem ez, mert ugye milyen veszélyekkel kellett szembenéznie? Hoppá, hát te terhes vagy. Hogyan? Hát még Józseffel nem is jegyeztél, illetve még nem is házasodtatok össze. Hát te paráználkodtál. Téged meg kell kövezni. Mária valóban átadta az életét itt, amikor azt mondja, hogy íme az Úr szolgáló leánya. Valóban átadta az életét Istennek, mert megkövezhették. Megkövezhették. Ő ezt vállalta. Emellett a szégyent, azt, hogy az emberek összesúgnak a háta mögött, hogy pletykálkodnak róla, hogy lenézik, paráznának nézik. Ezt vállalta Mária. Joga lett volna, igen, így is fel lehet tenni a kérdés, hogy nem lett volna joga egy normális élethez. De oda szánta magát Istennek, és a legszebb ajándékot kapta, amit egy asszony kaphat ezen a világon. A megváltónknak az édesanyja lehetett. De ez az ajándék így az önátadáson keresztül jött el. A mi ajándékaink sem jönnek csak szimplán. Sokszor az önátadáson keresztül jönnek el ezek az ajándékok. Vagy nézzük Pál apostol példáját. Pál Krisztus Jézus szolgája, elhívott apostol, akit Isten kiválasztott arra, hogy hirdesse az evangéliumát. Ugye itt a szolgá szó, itt a dúlos evezős rabszolgát jelent. Gályarabot jelent. Vagy itt van Jézusnak a példája, mert az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és az életét adja váltságul sokakért. Még ma is Jézus szolgál minket. Jézus a mi szolgálunk. Ő így szeret minket. Úgy úrunk, hogy ő szolgál minket. Mert ez van a szívében. Ez Istennek a lelkülete. És azt akarja, hogy mi is ilyenek legyünk. A Jézussal való azonosulásnak elengedhetetlenül fontos része az embereknek a szolgálata. Azaz a gyülekezet tagjaiért és az elveszett emberekért való élet. Nem tudsz másképp Jézussal azonosulni. Mert az ő életének a lényege ez volt. Ez kikerülhetetlen. Ha nem a testvéreidért élsz, ha nem az emberekért élsz, akkor mennyire vagy szoros kapcsolatban Jézussal? Mennyire tudsz vele azonosulni? Mennyire veszed át az értékrendjét? Jézus és az önzés hosszú távon nem tud egymás mellett elférni. Tűz és víz. Nem tud egymás mellett elférni. És itt a Krisztus test példája, jól ismerjük, nem olvassam fel az egész igeszakasz, csak amit kiemeltem. Tehát, hanem kölcsönösen gondoskodjanak egymásról a tagok. És így, ha szenved az egyik tag, vele együtt szenved valamennyi, ha dicsőségben részesül az egyik tag, vele együtt örül valamennyi. Ti pedig Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai. A Krisztus test lényege az, hogy a tagok mind-mind a Krisztus testért dolgoznak. Egymásért. Az az életüknek az értelme, célja, hogy szolgálják a testet. Minden tagnak van valami funkciója, amiben ő szolgálja a Krisztus testet. Tehát a Krisztus testben az ajándékaidat használva elvégzed a feladataidat a többiekért. Ez a Krisztus testnek a lényege. Ez a hasonlatnak a lényege. Ez a Krisztus testben való léted értelme. Vagy egy másik igét is hadd hozzak, az 1 János 3, 14-19. Mi tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük testvéreinket. Aki nem szereti a testvérét, az a halálban marad. Aki gyűlöli a testvérét, az embergyilkos. Azt pedig tudjátok, hogy az embergyilkosnak nincs örök élete. Abból ismerjük a szeretetet, hogy ő az életét adta értünk, ezért mi is tartozunk azzal, hogy életünket adjuk testvéreinkért. Akinek pedig világi javai vannak, de elnézi, hogy a testvére szükséget szenved, és bezárja előtte a szívét, abban hogyan maradhatna meg az Isten szeretete? Gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel és igazsággal. Ebből tudható, hogy az igazságból valók vagyunk. Ma nagyon-nagyon sokan mondják magukat Isten gyermekeinek. És mégis tele vannak önzéssel. Ez az individualista kereszténységnek a korszaka, ahol a Krisztus test példája az egyre halványabb. De ez az eredeti elképzelés. Te többek között arra adtad az életedet, hogy szeresd a testvéreidet, hogy keresd, hogy milyen jót adhatsz nekik az üdvösségükre. Ez a létünknek az értelme. Bármilyen módon, nem csak így, ahogy most én teszem, hanem hanem a legapróbb kedvességgel, egy mosoly, egy gesztus, nagyon-nagyon sokat jelent, tehát egy bátorítás. Apró bátorító szavak, vagy egy átölelés, vagy nagyon, ezeket tudjuk mindannyian. És akkor mit jelent ez a gyakorlatban? Hát azt, hogy az időm Jézusé a gazdámé, az energiám Jézusé az uramé, a pénzem és minden egyéb forrásom Jézusé, a gondolataim fókuszában Jézus, az én megváltom, uram és életem található, az elmém is az övé, a legfőbb vágyam az ő akaratának teljesítése a lehető legjobb módon, az egész életemmel, lényemmel őt akarom kiábrázolni és megdicsőíteni, és teljes mértékben hozzá tartozom, az övé vagyok. Azt tesz velem, amit akar. Mert ezt jelenti azt, hogy Jézus az én uram. Mi sokszor nevezzük őt uram-uramnak, de ismerjük ezt a Jézusnak ezt a mondatát, hogy sokan mondják nekem, hogy uram-uram, csak nem cselekszik az én atyám akaratát. És az önátadás, mint kereszthordozás, ez lesz a legrövidebb, úgyhogy nem sokára végzek. Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel naponként a keresztjét, és kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni az életét, elveszti, aki pedig elveszti az életét, én értem, megmenti azt. Mit is jelent a kereszt hordozása? Nem a betegségeknek a hordozását jelenti. Ugye sokszor mondják azt, hogy ó, hát az én keresztem az milyen nagy, meg sőt, még olyat is lehet hallani, hogy az én keresztem nagyobb, mint Jézusért. Ez Isten káromlás. De a kereszt hordozása az a Jézus követéséből, a vele való azonosulásból adódó, érte vállalt szenvedések, nehézségeknek az elviselése, elhordozása. Ebből fakad élet és áldás. Csak az első pont az, hogy ezt el kellene hinnünk. Elhisszük, hogy ebből fakad élet és áldás. Ugye a kezdeti önátadás tartalmát, ezt még nem ismerjük igazán, vagy nem szembeszülünk vele. Ugye ott van a magvető példázata, ahol a második esetben, hogyha üldözés volt, akkor már egyből nem kellett Jézus. Amíg a jó dolgok jöttek, addig kell Jézus. Amikor már egy kis nehézség van, akkor már nem kell. Mert azt már nem hisszük el, hogy a nehézségből még több áldás fakad. Arra már nincs hitünk. Tisztelt a kivételnek. Ez itt ülök mindig kivételek. És akkor játszunk egyet. Képzeljétek el, hogy te magad egy bankszámla vagy, mondjuk 1 millió forint. Vagy 1 millió euró, az most sokkal többet ér. 1 millió euró vagy. Jó? És akkor Jézus minden nap lehív belőled valamennyi pénzt. Mondjuk ma csak 10 eurót, de lehet, hogy holnap 100 eurót. Sőt, lehet, hogy holnap után 100 000 eurót lehív belőle. Jó? Tehát ezt így kell elképzelni, ez önátadás. Hogy mindig, és ez nem azt jelenti, hogy az értékünk fogy, hanem azt jelenti, hogy egyre inkább átadjuk magunkat, azt jelenti, hogy egyre inkább mindenünk az övé. Hogy tényleg, ahogy átadtam annak idején magamat imádságban, ezt Jézus tényleg komolyan gondolja. És én is komolyan akarom gondolni. Mit jelent a kereszt hordozása gyakorlatban a mai Magyarországon? Csak egy-két példát mondok. Ne védd meg a hitedet a családodban, hanem hordozd el a negatív véleményüket, a gúnyolódásukat. Van, amikor meg kell védeni, de nem mindig. Van, amikor ez az út, hogy elhordozzuk a gúnyolódást alázattal. Viseld el méltósággal, ahogy a munkatársaid begyöpösödött hülyének néznek a hited miatt. Szeresd a hálátlan lelki testvéreidet, és szolgálj feléjük, amikor lehetőséged van rá. Hálátlanok. De mégis szükségük van a te szolgálatodra, a te szeretetedre, a te gondoskodásodra. Ha egy hozzád közel álló testvéred, barátod megsért, megbánt téged, akkor bocsáss meg neki, engedd el az adósságát. Ha az igazságért szenvedsz hátratételt a gyülekezetedben, akkor ezt viseld el alázattal. Ne akar győzni, ne akar bebizonyítani, hogy neked van igazad. Nem viseld el. És még folytathatnánk. Úgy, ahogy Jézus tette. Ő ezeket mind megtette gyakorlatilag. Na, hogyan viszonyulsz ezen átadáshoz? Tudom, hogy ez nem könnyű. Mennyire vonzó ez a perspektíva számodra? Mennyire tartozik hozzá Jézus követéséhez szerinted? Mennyire érzed megvalósíthatónak a számodra? Ugye, itt az agyunk, és lehet, hogy egy ilyen gondolat van benne, hogy nem tudom és nem is akarom felvállalni. Hát ez egy őrültség, ez embertelen, amit eddig hallottam, gondolhatjátok. Nem biztos, de el tudom képzelni, hogy vagy valami ilyesmit gondolhattok. Viszont van egy másik gondolatotok is talán, az, hogyha nem vállalom fel, akkor hazugság az egész kereszténységem. És itt jön az őrlődés, mert ez ellentmondás, és van egy nagy feszültség a szívünkben emiatt. Hogyan lehet feloldani ezt a feszültséget? Mert ez fontos. Szinte most fogom mondani a délelőtt legfontosabb mondatait. Ne hagyd el egyik oldalt sem, mert akkor hazugsággal oldod fel a feszültséget. Vagy farizeus leszel, vagy lázadó leszel. Egyik sem jó. Nagyon rossz mind a két út. Farizeus is, és az is, hogyha lázadó leszel. Azt mondod, hogy hát én ezt nem, akkor inkább beintek, de ezt nem vagyok hajlandó az ilyen kereszténységet felvállalni. Egyébként ez az őszintén. A farizeusi az, hogy ugye hazudok, hogy úgy teszek, mintha átadtam volna magam, és azt mutatom. De az sem jó, a lázadás sem jó. A feszültsége csak Isten tudja feloldani. Te ne is próbálkozz vele. Ismerd el, és menj Istenhez ezzel a feszültséggel. Csak ő tudja feloldani. Senki más. És óriási ígéretei vannak erre nézve. Filippi 2.13, mert Isten az, aki munkálja bennetek mind a szándékot, mind a cselekvést, az ő tetszésének megfelelően. Ő az, aki kimunkálja benne. Csak az kell, hogy vágyakozzál rá. A mi részünk ennek a vágynak a kifejezése Isten felé. Tulajdonképpen ez az akarás. Hogy nem tudok ilyen lenni, nem tudom feloldani magamban ezt a feszültséget, de akarom. Nem akarom, hogy ez a feszültség meglegyen. Azt akarom, hogy át tudjam neked adni magam teljes mértékben, és segíts rajtam, mert most úgy érzem, hogy nem tudom. Ha őszinte akarok lenni, akkor nem tudom. De te ki tudod bennem munkálni. De azért itt van ez a rész is, félelemmel és rettegéssel munkáljátok üdvösségeteket, mert Isten az, aki munkálja bennetek mind a szándékot, mind a cselekvést az ő tetszésének megfelelően. Nem akárkivel vagy kapcsolatban, hanem Istennel. Mit jelent az, hogy félelemmel és rettegéssel munkáljátok az üdvösségeteket? Ez nem azt jelenti, hogy az üdvösségünkért mi bármit tudunk is tenni. Minden 100%-ig kegyelem, 100%-ig Istentől van. De az a helyzet, hogy a bennünk lévő test, amelyik még a bűnre csábít minket, amely a bűnnek a lakóhelye bennünk, a bennünk lévő test mindig arra próbál minket indítani, vagy még csak ne is akarjuk. Még csak ne is akarjuk. És sokszor engedünk ennek a vágynak. És bizony át fogjuk élni azt, vagy már átéltük azt, hogy még az akarás is Istentől van. Hogy még azt is kérnünk kell. Hogy magamtól még akarni se tudok. Mert én önmagamban annyira nyomorult, gyámoltalan és szegény vagyok, Isten nélkül, hogy még a jó iránti vágy sincs meg benne. Még ott is Isten kegyelmére vagyok rászorulva. És amikor ezt elismerjük, és Isten felé kifejezzük, na ezt jelenti azt, hogy félelemmel és rettegéssel munkáljátok az ünnepségeteket. Hogy figyelembe veszem az én nyomorúságomat, figyelembe veszem az ő szentségét, és tulajdonképpen megtört emberként átélem az ő kegyelmét. Hogy még ebben is rá vagyok szorulva, de gyermeki bizalommal bízhatok benne, mert ezt is meg fogja oldani. És erre vár, hogy ő valóban Isten lehessen az életünkben. Tehát vedd nagyon komolyan Isten benned lévő munkáját, hogy személyesen ő dolgozik benned és rajtad. Te egy megszentelt hely vagy. Megszentelt hely vagy. Ahogy a csipkebokor megszentelt hely volt, és Mózesnek le kellett venni a saruit a lábáról, úgy te is egy ilyen megszentelt hely vagy. Tehát akard Isten benned és rajtad lévő munkáját. Még nem tudod átadni magad? Nem baj. De az nagy baj, hogyha nem is akarod ezt az állapotot elérni. Mert ha nem akarod, akkor nem fogod megkapni. Isten nem kényszeríti ránk az önátadást. Ez nagyon fontos. Isten a szívünkre beszél és meggyőz. Nem kényszeríti ránk az önátadást. Tehát fejezd ki az akaratodat Isten felé. Ostromold őt az akaratoddal, és hidd el, hogy számára nagyon kedves a te kérésed, hogy Uram, én át akarom adni magam neked. Most még nem megy, most még tudom, hogy ehhez ragaszkodom, most még ez a gyengeségem, most még ezt a gyengeségemet nem úgy érzem, hogy nem tudom átadni, vagy ezt a konkrét dolgot, ezt még nem tudom elengedni, de el akarom engedni. Mert tudom, hogy ez lesz a jó. Még egy dolgot hadd mondjak, egy utolsó mondatot, hogy most én nagyon nagy hangsúlyt helyeztem az önátadásra. De itt a végéből is kiderül, hogy ez magunktól nem megy. Tehát ne úgy álljatok fel, hogy hú, most hallottam, és ez a projekt, és most átadom magam, mert megy. Valójában az alapja ugye a gyermeki bizalom és az igaz meggyőződések kialakítása. De mindent Isten tesz az életünkben. Neki vagyunk kiszolgáltatva. Tehát a legfontosabb, hogy az Isten iránti vágyat gerjeszt fel magadban. Keresd őt. Hogy az a legfontosabb, hogy vele legyél minél mélyebb közösségben, és akkor ez mind automatikusan ki fog alakulni. Tehát ne elvárásként tekintsetek az önátadásra, hanem olyan dologként, amit ha akarod, Isten ki fogja munkálni benned. És akkor egy gyönyörű élettel fog megajándékozni. Köszönöm a kitartó figyelmeteket.